Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasok fel egy igét, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 14. fejezetének a 17. versét fönnállva hallgassuk meg. Tehát Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveleinek a 14. fejezetének a 17. verse így hangzik: mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, az útmutatónk mára azt a nagyon jól ismert és szeretett gondolatot, igét állítja előttünk, elénk a október 1. vasárnapján, hogy mindenek szemei te rád vigyáznak, és te megadod eledelüket. Talán azért van október elejére, vagy október 1. vasárnapjára ez az ige elénk állítva, mert ugye általában szeptember, leginkább október a hálaadó napoknak az ideje, egy nagyon szép gondolat, hogy minket Isten igéje arra emlékeztet, hogy mindannyian ő rá kell, hogy nézzünk, tőle kell várni a mindennapi kenyeret, mert ő megelégít bennünket, és ez egy nagyon fontos és szép üzenet, de én mégsem ma arról szeretnék beszélni, és nem az elsősorban az üzenetem, hogy Isten hogyan ajándékoz meg bennünket minden nap az étellel és az itallal, sőt, hogyha jól megfigyeltük az előbb felolvasott ige szakaszt, akkor láthatjuk, hogy minthogyha éppen az ellenkezőjéről, vagy egy kicsit talán ezt a gondolatot egy kicsit háttérbe helyezve, már-már azt is mondhatjuk, hogy kicsinek mutatva állhat előttünk a mai ige, amikor azt mondja Isten igéje, hogy mert Isten országa nem evés és nem ivás. Miért fontos nekünk erre különösképpen odafigyelni? Azért, mert mi nagyon könnyedén szeretnénk egyszerűsíteni az életünkben dolgokat. Igenis, valljuk be, hogy nagyon is középpontban van az életünkben az, hogy mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni, lesz-e a jövőben megfelelő anyagi helyzetünk arra, hogy a hétköznapokat túléljük. Ezek fontos kérdések az ember életében. A tanítványok is felteszik ezt a kérdést, hogy hát akkor mi lesz velünk? Lesz nekünk mindez? És akkor Jézus beszél arról, szól a tanítványoknak, hogy a ti atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van. És mi mégis mindig ezeknél a külsőségeknél ragadunk le. Mindig ezek foglalkoztatnak bennünket. Mindig ezek a dolgok töltik be a mi gondolatainkat. Ezek irányítják döntéseinket. Ezek azok, amelyek újra és újra félelmet gerjesztenek a mi szívünkben, lelkünkben és elménkben. Hogy mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni. Az Úr Jézus pedig arról beszél, az ige arról beszél, Isten arról tesz bizonyságot, hogy ő megnyitja a kezeit és megelégít minden élőt ingyen. Ha ránézünk, ő mindezeket megadja, mert nem csak kenyérrel él az ember. És hogyha az ember egy kicsit elkezd gondolkodni a mindennapi életén, akkor látja azt, hogy persze fontos helye van ennek a kenyér kérdésnek, de sokkal több dolog az, ami foglalkoztatja az embert. De mi mindig csak a külsőségekre tekintünk. A héten Budapesten jártunk, ugye egyházi közgyűlésünk volt, és közben egy Lengyelországban élő amerikai professzor volt vendég ott a főiskolán, és előadásokat tartott. Mi is a közgyűlés tagjai két előadását meghallgattuk, ami egyrészt nagyon fárasztó volt, mert mind a két előadás 3 órás volt, és hát elég tömény teológiai gondolatokat rejtett magában, nem volt egyszerű ezt hallgatni, másrészt még hallgatni tudtuk is, bár nagyon mozogtunk már a széken, mert olyan sokat ülni nagyon nehéz, és egyébként is reggeltől estig a széket nyomtuk egész héten a beszélgetésünkben, és hát már nem nagyon hiányzott az esti 6 órai kezdésnél még egy 3 órás előadás, de hát végig hallgattuk, azt nem mondom, hogy szenvedtük, volt, amikor valóban szenvedtük, de nem az üzenet miatt, hanem inkább az ülés miatt és a fáradtság miatt. De hát végig hallgattuk, és az egyik előadása, ez volt annak a professzornak, hát nagyon egyszerűen mondanám el csak magát a témát, amiről szó volt, mert ő ezt sokkal részletesebben, gazdagabban, majdnem néha érthetetlenül, de azért szépen kifejtette. Az volt a kérdése két teológusnak, két embernek a teológiáját hasonlította össze. Az egyik Bonhoeffer volt, ne haragudjanak a testvérek, a másiknak a nevére már nem emlékszem. Ez a két teológusnak azzal a gondolatával foglalkozott, az egyik egy 18. században élő amerikai teológus volt, aki arról beszélt, hogy hogyan, milyen szerepe van a vallásnak a hitre való jutáshoz, vagy a hitnek a elmélyülésével kapcsolatban. Tehát a vallást próbálta elénk állítani, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy a hitünk az megerősödjen és hitben élhessünk. Ez volt az egyik gondolat, a másik pedig Bonhoeffernek az a gondolata, hogy a vallás nélküli hit, hogy a vallásnak nincsen, vagy vallásra nincs szüksége ahhoz, hogy a mi hitünket erősítsük. És hát látszólag úgy tűnik, ugye, hogy hát két különböző nézet, hát az egyik a vallásnak a fontosságát hangsúlyozta, a másik pedig mondhatjuk azt mondta, hogy hát a vallás az annak nincs olyan nagy jelentősége a hit területén. És hát végig követte ezeket a gondolatokat, és a végén eljutottunk oda, hogy tulajdonképpen mind a két teológus ugyanarról beszél. És lehet, hogy egy kicsit furcsának tűnik, hogy lehet az, hogy az egyik egy vallás ellenes, a másik egy vallásos dolgoknak a fontosságát tartja, és végül mind a ketten ugyanarról beszélnek. De nem véletlen ez, mert tudni kell azt, hogy két ember, aki két különböző korban élt. Ugye az egyik Amerikában, még tulajdonképpen abban az időben, amikor elég vad volt Amerika, és mégis ott kellett neki élnie, úgy emlékszem, egy metodista prédikátor volt, vagy talán a szülei voltak metodisták, ő meg baptista volt, de teljesen ott egészen máshogy működnek a dolgok, mint Európában. A másik pedig egy teológus, egy evangélikus teológus, aki a náci Németországban élt. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy két ember, aki különböző dolgokról beszél, de mind a kettő ugyanarra jutott, ugyanazokat a gondolatokat tárta elénk, és ugyanarra végkivett következtetésre jutott, csak mások voltak a körülményei. Máshogy reflektált, máshogy tudott válaszolni a kor kihívásaira. De tulajdonképpen mind a kettő ugyanoda jutott el, hogy a legfontosabb a Krisztusban való hitünk és annak a hétköznapokban való megélése. És igen, az egyik ember épp azért beszélt a vallásosság lényegéről, mert azról azt látta, hogy az emberek nem akarnak a Krisztushoz menni, nem akarnak gyülekezetbe járni, és nem látják meg, és nem tapasztalják meg azt, hogy a közösségben, az Isten népe között, igen, Isten ezekből az élményekből is tudja mi hitünket erősíteni. Bonhoeffer pedig arról beszél, hogy egy olyan világban, ahol az emberek ugyan vallásosak voltak, és tudjuk, hogy Bonhoeffer a hitvalló egyháznak a tagja volt, aki annak idején nem hódolt be a náci Németország eszméinek, és És ő pedig arról beszélt, hogy abban a vallásos közösségben az ember nem juthat hitre. És az egy helytelen út, amit akkor az egyházak képviseltek, és beálltak egy olyan eszme mögé, ami aztán emberek millióit pusztította el, és akik egy olyan véres háborút indítottak el, amely az egész világot befolyásolta, és tulajdonképpen mind a ketten oda jutottak el. És lehet, hogyha amikor hallgattuk ezt a prédikációt, vagy ezt a előadást, akkor bennem is az a gondolat fogalmazódott meg, hogy ó, hát a szavakon lovagolunk. De hát a teológusoknak ez a dolguk. Azért, hogy jobban megértsék a dolgokat, lehet, hogy sokkal árnyaltabban fogalmaznak, de keresik a választ arra, hogy az Isten népe aztán megértse az üzenetet. De sokszor tényleg az van, hogy testvérek, a szavakon lovagolunk itt. Nem akarom elítélni ezt a két teológust, mert nekik az a dolguk, és azt kell látni, hogy minél árnyaltabban lássuk meg az Isten igényének az üzenetét bizonyos korszakokban. Mert láthatjuk, hogy két korszakban, mintha másról beszéltek volna, de ugyanarról. De ahhoz, hogy megértsék az emberek az Isten üzenetét, igen, időnként más oldalról kell megfogni az Isten igényét, hogy az az üzenet valóban eljusson az emberekhez. Eszembe jutott egy régi olvasmányom, Hamvas Béla, egy nagy magyar gondolkodó egyik könyvében tulajdonképpen ezek azokat az embertípusokat próbálta hát kicsit ironikus módon bemutatni, hogy milyen emberek élnek, és az egyik ilyen írásában arról beszélt, hogy két vallásnak a képviselője vitatkozik egymással arról, így írja le, hogy mit látnak valahol, és az egyik azt mondta, hogy ez egy szemős nagyságú poloska, a másik pedig arról beszélt, hogy ez egy poloska nagyságú szemölcs. És lehet, hogy ez egy kicsit furcsának tűnik, de nézzük csak meg, hogy szóval azt látjuk, hogy tényleg így vagyunk sokszor, hogy a külsőségekre figyelünk, összeveszünk olyan apróságokon, aminek nincs is jelentősége, de mi mindig csak a külsőségeknél szeretnénk maradni. És két vallásnak a képviselője tulajdonképpen ugyanazt látta, csak máshogy. Csak más látott benne. De az egész életünk ilyen. Testvérek, annyira külsőségekben élünk. Annyira a külsőségek járják át a mi életünket, és Isten igéje pedig arról beszél, hogy nem csak kenyérrel él az ember. És itt nem csak a mindennapi kenyérről van szó, hanem arról is, hogy mennyire az tölti be a mi életünket, amit látunk, amit érzékelünk. És ezen képesek vagyunk lehet, hogy rosszul fejezem ki magam, de hogy megtépni a másikat, mert úgy gondoljuk, hogy a mi igazságunk sokkal nagyobb igazság, mint az övé. És olyan sokszor jut eszembe az, amikor mondja a közmondásunk, hogy testvérek, nem látjuk a fától az erdőt, mert csak egy dologra tudunk koncentrálni. Így van a keresztényeknél is. Amikor valaki kiragad valamit az igéből, és azt gondolja, hogy ha ezt hangsúlyozza, mert neki külön igazságot jelentett ki az Isten, akkor úgy gondolja, hogy ha valaki nem úgy gondolkodik erről, akkor az ő hite nem jó, ő egy tévúton jár. És itt lehet arról beszélni, hogy együnk-e húst, a szombatot tartsunk be, vagy a keresztség gyerekkorban, felnőtt korban, kis vízzel, sok vízzel történjen ez. Testvérek, erre alapítottak egyházakat, de nem csak az a baj, mert azt gondolom, hogy ennek semmi probléma ebben nincs. Ha valaki úgy látja, mindig eszembe jut Pál, aki azt mondja, hogy aki eszik, az Úrért eszik, aki nem eszik, az Úrért nem eszik. Ezek nem olyan kérdések, amelyek a hitünket befolyásolhatnák. De amikor azt látjuk, hogy ezek az emberek úgy gondolják, hogy aki máshogy gondolkodik, az, az eltévejedett, akkor már baj van, mert megint csak a külsőségekre figyelünk. Pedig Isten arról beszél, hogy sokkal fontosabb dolgokat kellene észrevennünk. És lehet, hogy mi kimosolygunk, vagy megmosolygunk olyan embereket, akik talán egy kicsit ilyen módon bigottá válnak, és azt mondjuk, hogy hát ez egy eltévejedett gyermek, de mindig eszembe jut az, amit az Úr Jézusnál olvassunk, aki Jeruzsálem felé menet, sír Jeruzsálem felett, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, hányszor akartalak összegyűjteni. Szóval, hogy amikor az ember ezekre az emberekre gondol, akkor mindig jó lenne látni azt, hogy Isten váradna bölcsességet nekik. Nem azért, hogy ezeket a tanukat elvessék. Nem ez a fontos, mert ha ők ebben látják a bizonságot az életükben, hát tegyék. Nem baj az, tegyék. De nem ez a fő igazság. És Jézus nem ezért jött erre a világra. Tehát, hogy megérteni azt, hogy ettől sokkal fontosabb dolgok vannak, hogy végre szakadjunk már ki a külsőségekből. Azokból a dolgokból, amelyek sokszor bezárják az embert, keretek közé zárják, és elveszik azt a szabadságot a hívő embernek, amit Isten nekünk adott. Hogy szabadon éljünk, szabadon lássuk azt, amit Isten nekünk elénk állított, és ne engedjük azt, hogy akár valamilyenféle dogmákba szorítva a mi hitünket elerőtlenítsék. Igen, fontos ez a szabadság a hívő ember életében. Persze nem szabadosságról beszélek, nem arról, mert az Úr, vagy maga Pál apostol mondja azt, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem minden épít. A szabadság egészen másról szól. De miért van az, hogy az ember mégis mindig ilyen kistílűen, vagy csökevényesen ragaszkodik dolgokhoz? És én arra gondoltam, hogy azért, mert az ember a hibáit, a hiányosságait szeretné sokszor elfedni azzal, hogy valamit nagyon kidomborít. Ez a fontos az életünkben. Ezt kell nekünk tenni, és ha ezt tesszük, akkor nem fogják észrevenni, vagy én magam nem veszem észre, hogy közben pedig ezer más dolgot kellene az életemben rendezni az Istennel való közösségünkben. Azt, amit szégyenként van jelen az életünkben, ezt akarjuk mi sokszor elfedni azokkal a dolgokkal, azokkal a külsőségekkel, amelyek ott vannak a mindennapi életünkben. Emlékezzünk csak Jézus, amikor odaállít a tanítványok elé egy kicsi gyermeket, azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint ezek, akkor semmiképpen sem lesz tiétek a mennyeknek országa. És mi ez a gyermeki gondolat? Az a gyermeki bizalom, ami egy kicsit együgyű ragaszkodás, és itt fontos, hogy jó értelemben vegyük az együgyű gondolatot, amivel oda megyünk Jézus Krisztushoz. És akik nem a külsőségekre nézünk, hanem nagyon őszintén szembenézünk önmagunkkal, szembenézünk a hibáinkkal, szembenézünk azzal, amit Isten igéje elénk állít, és nem akarjuk külsőségekkel elfedni azt, amiben élünk. És amikor az előbb felolvastam Zákeus történetét, akkor arra kellett gondolnom, hogy tulajdonképpen Zákeus az a ilyen együgyű ember, aki ilyen hittel fordul az Úrhoz. Annak a példája, hogy az embernek el kell jutni odáig, hogy egyszer csak levet magáról minden külsőséget, és minden olyan dolgot, amely őt egy burokba tette, ami egy képet mutat róla, és teljes szívvel odafordul az Istenhez. Mert testvérek, sokszor azt kell látni, hogy Olyanok vagyunk, mint Zákeus. Képmutatóak. Valamilyen képet kialakítani szeretnénk egymás, vagy magunkról a mások előtt is. És lehet, hogy közben pedig keresztény emberek vagyunk, de nem az van kívül, ami ott belül van. Nem véletlenül olvassuk az igében, hogy farizeusoknak azt mondja az Úr Jézus, hogy megmossátok a edény külsejét, ki megtisztítjátok, de belül pedig tele van ragadománnyal, mindenféle dologgal. És nagyon szép ez a szó, nem tudom, hogy a új fordítás hogyan adja ezt vissza, de szerintem ettől a szótól nem lehet szebben kifejezni és találóban az, hogy mi van benne, ragadomány. Abban minden benne van, abban már annyiféle dolog volt, amit már meg sem lehet mondani, hogy mi az, ami lerakódott ebbe, de az már csak egy ragadomány. Annak már nem lehet meghatározni a múltját, annyiféle dolog van benne. Hát ilyen a mi életünk. És amikor Zákeusnak a történetét olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy ő is kialakított egy képet magáról. Gazdag ember volt. Mondhatjuk azt, hogy ha azt nézzük az életében, akkor ez egy boldog ember is lehetett volna, hisz sok irigye is lehetett, biztos alapja volt az életének, de mégis azt mondja Isten igéje, hogy amikor egyszer csak már nem tudta tovább tartani azt a képet magáról, vagy amikor már nem tudott képmutatóskodni, mert már belül megfojtotta őt az a sok minden dolog, ami lerakódott. És itt lehet bűnnek nevezni, vagy lehet az élet bármely dolgának nevezni, hogy mi volt benne, de a Biblia bűnnek nevezi, engedetlenségnek nevezi. Akkor pedig lehullott minden róla, az egyik pillanatról a másikra. Ez az ember, akiről mindenki azt gondolta volna, hogy bár nyilván nem tisztességes, és lehet, hogy, és tudjuk is, hogy sokan elítélték őt, de annak ellenére, hogy elítélték őt, mondhatjuk azt, hogy nagyon sokan irigyelték. Mert így van ez ma is. Elítéljük az embereket, akik celebek, akik ismertebbek, akiknek jól megy, de azért az emberek nagy része titokban hát szeretné azt az életet élni. Szeretne olyan lenni, akár gazdagabb is. Igen, gondoljunk csak abba, hogy Isten előtt, ha összehasonlítjuk a tékozló fiút és Zákeust, nincs közöttük különbség. Még akkor sincs különbség, hogyha az egyik nagyon gazdag volt, a másik meg mindenét eltékozolta. Amikor az ember bizonyságot tesz, és amikor olvasunk olyan embereknek a megtérésének történetét, akik nagyon mélyről jöttek, akár a kábítószerből, vagy nagyon mélyen jutott el az emberi mélységekbe ez az ember, akkor mindig úgy gondolkodunk azon, hogy na de hát az én megtérésem, ha volt, akkor nem is mérhető ahhoz, ahonnan ő jött. És akkor eszébe jött az a gondolat, amit Jézus mondott el, hogy vajon ki az, aki jobban szereti őt, akinek kevesebbet bocsátott meg, vagy akinek többet. És akkor ugye a hallgatóság azt mondja, hát akinek többet, az jobban szereti. És akkor ott van bennünk az a gondolat, hogy na de hát én nem jutottam olyan mélységre, de Isten kihozott engem. Ugye mondhatjuk itt Zákeust, aki hát tökéletes jó élete volt. Hát ő nem szeretheti úgy az Urat, mint a tékozló fiú, akinek sokkal több bocsáttatott meg, de mi a több és mi a kevesebb. Nem gondolhatjuk azt, hogy itt az anyagi dolgok, vagy a mélységes bűnöknek a megélése az, ami mélyebbre viszi az embert. Nincs különbség, megint külsőségekben kerül az ember, és csak a külsőségeket látja, de nem látjuk azt, hogy lelkileg hova jutott ez a Zákeus. És lehet, hogy lelkileg sokkal mélyebbe került, mint az a tékozló fiú, akinek az életét úgy szoktuk emlegetni, hogy hát ez az a mélység, ahonnan Isten őt kihozta. De a történetből azért kiderül, hogy ő nem is élte át olyan mélységesen, vagy mélységnek azt az életet, amiben ő került. Pedig tényleg mélyen volt. És akkor, amikor már minden kicsúszott a lába alól, addig nem is gondolta arra, hogy ő hol van. Csak amikor mindenki kicsúszott a lába alól, és már a disznók vájújánál volt, na akkor kezdett gondolkodni, hogy hát az én atyámnak házában még a méresnek is jó dolga van. Nagy dolog innen is oda kerülni. Zákeus máshogy volt mélységben. És én el tudom képzelni azt, és talán át is tudom érezni azt, ahol ő volt. És nagyon sok ember át tudja élni Zákeusnak a lelki vívódását, azt a nyomorúságát, amiben minden nap élt, és ahol vágyott, hogy végre Isten azt a lelki nyomást, azt a lelki békétlenséget, ami az ő szívében, lelkében van, ezt valahogy feloldja. Igen, nem volt a disznók vágyujánál. Nem ezzel volt a problémája a külsőségekkel, hanem az a belső fájdalom, ami az ő életében volt. Ő kereste az utat. Azzal, hogy külsőségben, vagy külső dolgokban rendben van az életem, mert van szép családom, van házam, autóm, van minden, 3 gyerek, 3 szoba, 4 kerék, minden megvan az életemben. Azt gondolom, hogy tökéletes vagyok, és hogy ez már mindent megadott nekem, de nem ez van. Ami a szívben van, az, ami megmutatja az én nyomorúságomat. És ennek a Zákeusnak ez volt a nyomorúsága. És ebből a nyomorúságból akart ő kitörni. Ez a fájdalom törtötte be az ő életét. És azt olvassuk, hogy hallott Jézusról, hogy ő arra megy. De nem tudta ott a közelébe kerülni. Olyan érdekes ez ebben a történetben, de nem csak ennek a történetnek, hanem más történetnek is, többek között a vérfolyásos asszony történetének, hogy milyen érdekes dolog, ami elválasztja az embert, vagy ami nem engedi az embert Jézushoz juttatni, ez mindig a tömeg, az embereknek a sokasága. Hogy juthatok én el Jézushoz? És itt nem azért, mint ott, ugye fizikailag körülvették Zákeust vagy Jézust az emberek, és nem tudtak oda jutni, de hogy milyen nehéz eljutni Jézushoz, amikor minden, és a tömeg, és az embereknek a nagy része szeretne tőlük távol tartani bennünket. Mit fognak rólam mondani az emberek? És nézzük csak, Zákeus fölmászott a fára. Mit fognak rólam mondani a munkahelyen? Mit fognak rólam mondani a családban? Hogy fognak rám nézni? Milyen szemmel? Elítélnek? Bolondnak néznek? És ezerféle dolgot próbálnak mondani rám, de nem csak az, hanem akár az életemmel is játszok. Reggel ugye az imaórán Sidrák, Misák, Abednégó, Dániel történetét hoztam elő, és ott említettem azt, hogy ott kimondottan az életükkel játszottak ezek az ifjak, akkor, amikor az Istenhez való hitüket meg kellett vallaniuk. És mondtam, hogy ott volt az állókép, és azt mondja Isten igény, hogy 3 fiú, 4, bár hogy Dánielről nem beszél az ige, hogy nem hajoltak meg a nagy állókép előtt. És hányan meghajoltak? Azért, mert hát élni kell. Mi lesz a családunkkal? Mi lesz az életünkkel? Ha mindenki másik irányba megy, akkor én nem mehetek velük szembe, mert akkor engem kinéznek, akkor bántanak, akár a hatalom is rám szállhat, ilyen is történt. Ugye tegnap ünnepeltük 35 éves fennállását az egyháznak, és visszaemlékeztünk arra, hogy milyen volt akkor, amikor a 70-es években a hitüket meg kellett vallani a testvéreknek, és milyen hűségesen megvallották azt. Amikor elmondta Iványi Gábor, hogy 1981-ben, amikor ennek a kápolnának a falai között egy pénteki napon esett talán akkor elseje, és összehívták a testvéreket, hogy kihirdessék, hogy ünnepi keretek között, hogy az egyház megalakult. És hogy a munkahelyeken pedig kiadták azt az ukázt, hogy senkit ne engedjenek szabadságra. És milyen nagy megdöbbenés volt az állami egyházügyi hivatalnak a vezető, vagy az ide delegált emberének, hogy nemhogy kevesen voltak, hanem annyian voltak, hogy alig fért be a tömeg. Nem zavarta őket, hogy mit mondanak. Mert az Úrral akartak járni. A tömeg mindig el akar bennünket az Úrtól távolítani. És lehet, hogy sokszor hívő emberek, mert erről is olvasunk éppen a vak Bartimeus történetén keresztül, aki kiabált az Úrhoz, és akkor legyél csendben, ne akarj, ne fárazd a mestert, mindegy, hogy milyen oknál fogva, de mégis azt látjuk, hogy ez történt. Tehát, hogy a tömeg mindig elválaszt. De ez a fiatal ember, vagy ez az ember, ő nem így gondolkodott, ő fölmászott a eperfügefára, és találkozni akart Jézussal. És lehet, hogy azt gondolta, ha látja, már az is jó. És itt van egy másik gondolat, bár látom, hogy egy kicsit kiszaladtam az időből, és nem sokára abba kell hagynom a gondolatot, pedig sok mindent lejegyeztem még ide, de hogy amikor az másik ember típus pedig úgy gondolja, hogy ha látjuk Jézust, az már elég. Ugye? Ha látjuk Jézust. Hát elmegyünk a templomba, vannak dolgok, amiket láthatunk, az elég. De Zákeus rájött arra, és ugyan nézte, kereste, igen, az a közösség, amit Isten jelenlétében eltölthetünk, azt láthatjuk Jézust, de az még önmagában nem ad nekünk békességet. És ebben igaza van Bonhoeffernek. A vallás az önmagában nem ad hitet. Járhatunk mi templomba. Látni láthatjuk, és sokan meg is elégszenek ezzel. Látjuk. De Zákeus többet akart. És ezt a többet kapta meg, amikor Jézus azt mondja neki, hogy Zákeus, szállj le a fáról, mert ma hozzád kell bemennem. Ez az, ami az embernek életet ad. És innentől kezdve Zákeus élete megváltozott. Nem csak abban változott meg, amit az Úr Jézus el is mondott róla, hogy ma lett üdvössége ennek a háza, ma békességet talált, ma minden megváltozott az életében. Hanem azt olvassuk, hogy Zákeus máshogy kezdett látni. Ugye, nem csak kenyérrel él az ember. Az Isten országa nem evés és nem ivás. És mit olvasunk? Azt, hogy Zákeus elkezdte meglátni azoknak az embereknek az életét, akire eddig soha nem figyelt. Ugyan anyagiakban tette meg az első lépést, mert úgy látta jónak a hitéből fakadóan, az, hogy Isten neki mennyit bocsátott meg, ahogy neki el kell rendezni a dolgokat. De nem ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy meglátta azt, hogy ezek az emberek ugyanolyan nyomorultak, mint ő. Hogy nekik is ugyanúgy erre a kegyelemre van szükségük, amit ő átélt. És neki ki kell állni ezek mellett, az emberek mellett. Tehát egy egészen más életet kezdett élni. Nem a külsőségeket nézte. És nem is az a legnagyobb baja az embernek, hogy beteg, vagy szegény, vagy gondjai vannak. Nem ez a legnagyobb nyomorúságunk. Pedig mi sokszor azt hisszük. Hanem az, hogy mi van a lélekben. Mi van ott belül. Nem szabad engedni, hogy a külsőségek eltakarják azt, ami ott belül van. Mert az Isten országa nem evés, nem imás, hanem igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. Na hát ezt tapasztalta meg Zákeus. És nem csak ő tapasztalta meg, hanem az volt a vágya, hogy ezt más is megtapasztalja, más is átélje. Igen, sok minden dolog elzár bennünket ettől. Elzárhatnak az emberek, elzárhat az, hogy megelégszem, hogy csak látom, vagy elzárhat a vallásosságom, vagy én magam zárom el, mert nem akarom, hogy meglássák, vagy én magam sem akarom meglátni az én nyomorult életemet. De ha egyszer Jézus behív, Jézus behívjuk az életünkbe, ha egyszer engedünk az ő közeledésére, akkor minden megváltozik. Addig, amíg ezt a lépést nem tesszük meg, addig mi is olyan nyomorult emberek vagyunk, mint Zákeus. Lehetünk gazdagok, lehetünk jó szituáltak, lehet szép családunk, gyermekünk, autónk, mindenünk lehet, de békességünk nincs. Kialakíthatunk magunkról képet, igen, körülvehetjük és körülbácsiszázhatjuk magunkat külsőségekkel, mi vallásosak is lehetünk, de mindaz, ami közben a szívünkben van, ami a lelkünkben van, az békétlenség. Zákeus rájött erre. Nem engedte azt, hogy őt Jézustól elzárják. Nem engedett a tömegnek, kereste a lehetőséget, hogy találkozzon vele. Megengedte, hogy Jézus az életébe jöjjön, és az élete megváltozott. Kívül, belül. Na hát ezt az életet akarja nekünk Isten adni. És olyan jó lenne, hogyha így követnénk őt ezen az úton. Mert az Istennek országa nem külsőség, nem evés, ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. Hát legyen az a mi életünknek is az alapja, az igazság, a békesség és a Szentlélek által való öröm. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen. Thank you.